Jó reggelt kívánok, köszöntöm nézőinket, június 11-e kedd van. Két nap ezelőtt zajlott le az Európai Parlament és Önkormányzati Választás, mi pedig azóta reggeli és esti adásokkal próbálunk valami fajta kontextust, illetve a tanulságok levonását segítendő különböző vendégekkel, különböző szempontokat behozni a számotokra. Így teszünk ma reggel is. Szerencsére elfogadta meghívásunkat Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója, akit láthattatok egyébként a választási műsorban is, hiszen akkor debütált egy új módszertannak készített kutatásuk, amiről azóta egyébként már rendkívül elismerően beszélnek az egykori kritikusok is, hiszen gyakorlatilag takra pontosan meg tudták tippelni azt, hogy hogyan fognak kinézni az erőviszonyok az EP választáson, hogy mi áll e mögött, hogy pontosan mi az a módszertani újítás, amivel ezt képesek voltak elérni, és egyáltalán milyen további meglátásaik vannak az eredményekkel kapcsolatban, és ezt maga Róna Dániel fogja majd elmondani. Utána érkezik hozzánk Jánbor András országgyűlési képviselő, illetve Sakur Aram frissen megválasztott egyéni képviselő Józsefvárosból, akik leginkább a mozgalmi munkáról és a Szikra mozgalomnak a lehetőségéről fognak majd beszélni velem. Utána érkezik hozzánk Törlei Katalin, a Kétfarkú Kutyapárt európai parlamenti listájának második tagja, a Tanítanék Mozgalom vezetője, akivel arról fog beszélgetni, merre tovább Tanítanék Mozgalom, illetve merre tovább Kutyapárt, hiszen egyrészt született áttörés Hegyvidéken, Kovács Gergely személyében polgármestert adtak a kerületnek, másrészt született áttörés a fővárosi közgyűlés szintjén, hiszen bekerültek oda, és ott lesznek a következő 5 évben. Ugyanakkor nem sikerült kijutni az európai parlamenti választáson az Európai Parlamentbe, szóval ott nem lesz lehetőség a Kutyapártnak alakítania a politikai viszonyokat. Ezért is adódik a kérdés, hogy maga Törlei Katalin mindebből milyen következtetéseket von le, szóval ő is a vendégünk lesz. Illetve már most írjátok föl, hogy este is jön adás, illetve holnap reggel, illetve holnap este is, illetve csütörtökön este 6 órától tartjuk majd a politikai évadértékelő műsorunkat, amelyre még vannak szabad jegyek, hogyha szeretnétek eljönni, erre tudtok jegyet venni a leírásban található linken keresztül. A helyszíne a Vasas szakszervezeti székház lesz majd, vendégeim Lakner Zoltán, Ruf Bálint, Pető Péter, illetve Papp Szilárd lesznek majd, és természetesen az adást élőben közvetítjük majd itt a YouTube csatornánkon. Most azonban fordulok első vendégemhez, itt már velem szemben Róna Dániel, politológus, a 21 Kutatóközpont igazgatója. Szervusz, köszöntelek újra az adásban.
Én köszönöm a meghívást.
No, akkor kezdjük ezzel a már általam is hivatkozott vasárnap esti bemutatott kutatásotokkal, amit ugye június 6-a és 8-a között itthon újszerűnek számító módszertannal készítettetek el, és amely ugye kifejezetten pontosan becsülte meg a végső eredményeket. Ezt meg is tudjuk mutatni, mint egy grafikonon, ha minden igaz, és már mutatják is a kollégáim, amiben a ti előrejelzéseiteket, illetve magát a végeredményt tettük egymás mellé. Elsőként arra kérlek, hogy mondd meg, hogy minek tudjátok be ezt a sikert. Egyszerűen itt jól vizsgázott a módszertanatok, vagy a súlyozással kapcsolatban tudtatok behozni olyan szempontokat, amelyeket a versenytársaitok nem, vagy mi a más, ami magyarázza ezt a, hát tényleg hibahatáron belüli pontosságot?
Igen, köszönöm, hogy ezt mondtad a hibahatárt, mert pont ezzel akartam kezdeni, hogy ahol van eltérés, például a Tisza pártnál azért van eltérés, ez hibahatáron belüli. Ugye ez azt jelenti, hogy 95%-os megbízhatósággal a Tisza párt esetében plusz-minusz 3% pont a különbség, tehát ha 32-nek mérjük, az lehet 29 is, meg 35 is, és azért ebben az intervallumban volt a Tisza támogatottsága, szóval ez hiba határon belüli tévedés. Ez abból fakad, hogy nem tudunk minden embert megkérdezni, hanem csak ezret. Hogyha jóval többet kérdeznénk meg, akkor kisebb lenne a hiba határ, de hát az nem lenne túl gazdaságos. Szóval, hogy ezek hiba határon belüli eltérések. És köszönjük a elismerést. Nyilván fontos a módszer, de szerintem legalább annyira fontos, hogy ezt már begyakoroltuk, tehát ezt már talán 9. vagy 10. alkalommal csináltuk a elmúlt egy évben, amikor elkészítettük ezt a választási mérést. Minden módszernek vannak előnyei, hátrányai, ez nem egy csoda módszer, nem tudom kijelenteni, hogy ez sokkal jobb, mint más, mert vannak hátrányai is, de az fontos, hogy a kutató ezeket tudja kezelni, ki tudja domborítani az előnyöket, hátrányokat háttérbe tudja szorítani.
De akkor kérlek, hogy meséld el a módszert, hogy ugye valamilyen módon az SMS használatot is beépítettétek ebbe. Kérlek, hogy mondd, hogy pontosan miben tér el az, ahogyan ti szondázátok a közvéleményt, ahhoz képest, amit egyébként ismerhetnek a nézőink.
A nézők szerintem telefonos kutatásból láttak a legtöbbet, mert a legtöbb hazai intézet kormánypártiak és nem kormánypártiak egyaránt telefonos módszerrel dolgoznak, az ugye elég egyszerű, egyszerűen felhívják az embereket. És amit mi csináltunk, az az, hogy SMS küldtünk, amiben a kérdőív linkje szerepelt, egy felhívó szöveggel, és ha rákattintott, vagy a telefonján ráment erre a linkre, akkor egy online kérdőív jelent meg, és akkor ott töltötte ki a kérdőívet. Ennek a előnye az, hogy a tapasztalatunk szerint az online kutatásokban őszintébbek az emberek. Ugye ez biztos mindenki olvasott erről cikket, hogy a Facebook, a Google és a különböző programok már sokszor többet tudnak rólunk, mint a közeli ismerőseink. Arra sok motiváció van, hogy egy másik embernek nem mondjunk igazat, de arra, hogy a számítógépnek nem mondjunk igazat, arra nem igazán van motiváció. Meg így gyorsabb a kitöltés, ha az ember látja maga előtt a válaszopciókat, akkor sokkal jobban megérti, gyorsabban megérti, míg hogyha a telefonon mondják neki, akkor azt nehezebb vizualizálni, nehezebb felfogni ezek az előnyei. És ugye a online módszer hátrányai az, hogy mivel önkitöltős, ezért óhatatlanul a politikai iránt érdeklődők, sok szabadidővel rendelkezők, sokat internetezők, azok, akik mondjuk egy közösségi médiás adatfelvételt nagyobb arányba kitöltenek, de ezzel, hogy SMS-t küldünk ki, ezzel próbáljuk kompenzálni, ugye ez nem egy magas informatikai küszöb, tehát azért ezt a magyar lakosságnak a túlnyomó többsége meg tudja ugrani, hogy egy SMS-ben, ha kap egy linket, akkor rákattint. A okostelefon is egy olyan dolog ma már, ami a magyar lakosság túlnyomó többségének van. Egyébként tudjuk, hogy van, akinek nincs, és ezt próbáljuk is ellensúlyozni a mérésben, de ez szerintem így viszonylag jól kiküszöböli az online módszernek a hátrányait, az, hogy SMS-be küldjük ki a linket.
Jó, térjünk tovább egy másik témára. Igazából hónapok óta foglalkoztatja a nyilvánosság egy jelentős részét, hogy honnan is vehetette szavazókat a Tisza párt megjelenése. Na most a vasárnapi eredmények alapján a laikusok is adnak, vagy próbáltak valamifajta általánosabb képet alkotni erről, de te hoztál nekünk pontosabb adatokat is, hogyha jól mondom, és készültek is a kollégám egy grafikonnal, amelyen a Tisza szimpatizánsok másodlagos preferenciáit látjuk. A konkrét számokat nem... De bocsánat, mellette láthatják a konkrét számokat is a nézőink, szóval arra kérnek, hogy most igazából értelmezd ezt a grafikont azok számára, akik néznek bennünket.
Először is május 11 és 16 között volt az adatfelvétel, ezer főt kérdeztünk meg, és ugyanezzel az előbb említett online SMS módszerrel. És és két kérdés volt, az egyik, hogy kire szavazna a válaszadó, a másik, hogy kire szavazna, hogyha arra nem szavazhatna, akire szavazott valamilyen okból. És akkor megnézzük, hogy az, aki a Tiszára szavazott, az kire szavazna, hogyha rá nem szavazhatott volna. És az látszik, hogy itt ugye a Fidesz az kevés, tehát 3%, de volt olyan mérés is, hogy 22-ben kire szavazott, és ott már több mint 10% azok aránya. Tehát az a kérdés, hogy meg tud-e szólítani Fideszest a Tisza, arra nem olyan egyszerű válaszolni, mert olyat, aki jelenleg Fideszes, jelenleg a Fideszre szavazna, ha nem lenne a Tisza, ez kevés. De olyan, aki 22-ben még a Fideszre szavazott, azóta egyébként már kiábrándult, elbizonytalanodott, átment más párthoz, és akkor most, hogy megjelent a Tisza, most inkább rászavazott, azért az már jóval több. De egyébként azért azon a viszonyítási alapon is az ellenzéki pártok szavazói vannak többségben, meg a bizonytalanok az egy jelentős szeret. Tehát lehet látni, hogy a majdnem egyharmad az nem menne el szavazni, vagy nem tudja, vagy nem válaszol, tehát bizonytalan. Még az is érdekes, hogy ugye az LMP és a Jobbik nincs az ábrán, tehát ők nem igazán foghatják a Tisza megjelenésére a gyenge választási eredményüket. Tehát hogyha a Tisza nem lenne, akkor is más pártok kapták volna, és nem ők. Az látszik, hogy a Kutyapárt, a DK, Momentum, Mi Hazánk, Második Reformkor és a Márki-Zay Péternek a pártja azok sorrendben, amelyek a legnagyobb kárvallottjai a Tisza megjelenésének, meg hát az is látszik, hogy nagyon vegyes a kép, tehát hogy itt azért baloldali, jobboldali, radikális jobboldali, liberális pártok egyaránt vannak, szóval egy nagyon, nagyon sokféle szavazótábor, egy néppárti választási koalíció az, amit Magyar Péternek sikerült összerakni, ez innen is látszik.
Egy valamit segíts megérteni, ott van egy 31%, aki nem menne el szavazni, amiben a Tiszára nem adhatná le a voksát. Ők korábban bizonytalanok voltak, vagy pedig ez azt mutatja, hogy a párt mennyire erőteljes identitásképzést tudott már ennyi idő alatt is egyébként a szavazó irányába kifejteni, vagy mi más a magyarázat arra, hogy ekkora nagy aránya van azoknak, akik a Tisza hiányában inkább távol maradnának a választástól?
Mindkét magyarázat jó, és én se tudok többet. Tehát ez a két lehetőség, hogy annyira beleszerettek a Tiszába, hogy más már nem is kell. És a másik meg az, hogy eleve a bizonytalanokból tudott sokakat megszólítani, és mindkettő teljesen életszerű.
És kutatóként amúgy mi az állításod? Nagyságrendileg mekkora kell, hogy legyen egy pártnál a másodlagos preferenciában inkább a szavazástól távol maradóknak az aránya, tehát annyira elkötelezettnek kell lenni a párt iránt, hogyha nincsen más az opció, akkor inkább nem is akar szavazni, ahhoz, hogy egy erős bázissal rendelkezzen, amely adott esetben egy nehezebb időszakon is majd mellette tart és segíti a munkájával a párt érvényesülését. Tehát ez a 31%-os arány, ez kiemelkedőnek mondható, ez mérsékeltnek mondható, és már nagyságrendileg mekkora tömnek kell lenni ahhoz, hogy érdemi elkötelezett bázisról beszélhessünk.
Ja, az elkötelezettségnek azért nem ez a legjobb mérőszáma, ezt egyébként direktbe is megkérdeztük, és azt láttuk, hogy a Tisza párt szavazói között nagyon kiemelkedő az elkötelezettség, nagyon lelkesek, odaadóak, és nagyon nagy arányban mondták, hogy nagyon elkötelezettek. Ez nyilván alapvetően fontos, tehát hogyha megnézzük, akkor azok a ellenzéki pártok tudtak egy picivel jobb arányban megvédeni a saját szavazóikat a Tiszától, elsősorban a Mi Hazánk, másodszorban a DK, amelyek erősebbek voltak pártépítésben, elkötelezettség kialakításában, és ez a politikai túlélésnek, ahogy mondtad, egy alapvető záloga.
És akkor van egy másik ábra is, amin azt láthatjuk majd, hogy egyes pártok korábbi szimpatizánsai közül hány százalék szavaz inkább a Tiszára annak megjelenése után. Itt először is kérlek, mondd el, hogy mi a különbség az előző ábrához képest, illetve én elmondom, hogy természetesen ott egy hiba van, sajnos ez a miénk, és elnézésedet kérem érte, hogy nem 21 kutató intézet, hanem 21 kutató központ a helyes megnevezése a ti intézményeteknek. Szóval, hogy kérlek, hogy akkor mondd el, hogy pontosan mi a különbség ahhoz, amit az előbb mutattál nekünk.
Igen, ez igazából ugyanaz, csak máshonnan nézve. Tehát az előbb onnan néztük, hogy a Tisza párt táborán belül hány százalékot tesznek ki azok, akik másra szavaznának, hogyha a Tisza nem lenne. Itt pedig azt vesszük 100%-nak, hogy az adott pártnak mekkora lenne a szavazótábora a Tisza nélkül. Tehát például a DK esetében az látszik, hogy ott egyharmad ment át a Tiszához, ha a Tisza nem lett volna, akkor egyharmaddal többen is szavazhattak volna a DK-ra a mérésünk szerint. Nyilván ennek is van hiba határa, meg bizonytalansága.
Bocsásson, de ott a DK-MSZP párbeszéd hármasnál, gondolom arra nincsen rálátásotok, hogy igazából ez a harmadnyi szavazó, ez melyik párthoz?
Hogy a háromból melyikhez?
A három közül, igen.
Hát ugye a MSZP-nek meg a párbeszédnek nagyon kicsi a támogatottsága. Mondjuk most kiderült, hogy a háromnak együtt sem olyan nagy szal, hogy ezt nem meg. Eleve már akkor, amikor ezt csináltuk, lehetett tudni, hogy ők együtt indulnak, szóval igen. Így kérdeztük, úgyhogy ezt nem tudjuk, de hogy itt is látszik, amit az előbb kezdtem mondani, hogy a Mi Hazánk meg a DK az, elsősorban a Mi Hazánk, amelyik jobban meg tudta védeni a szavazóit ettől az átáramlástól, de amúgy azért ők is áldozatai ennek a politikai viharnak, amit Magyar Péter megjelenése okozott.
Jó, igen, a szavazóiknak, úgyhogy jól láttam.
Igen, ugye mi Hazánk esetében igen, ilyen negyede, ötöde, a DK esetében harmada, és lehet látni, hogy például a második reformkor, nyilván itt nagyon kicsi az elemszám, tehát itt nagyobb a hiba határ, azért azt tegyük hozzá, de hogy a Márki-Zay Péter és a Vona Gábor pártja, ugye ráadásul egyébként ők magukat is jobboldali politikusnak tekintik, és sok a ideológiai hasonlóság is, és ez látszik az adatokon is, hogy ott meg még nagyobb volt az átáramlás, tehát hogyha a Tisza nem jelent volna meg, akkor valószínűleg ezek a pártok lényegesen jobban szerepeltek volna, illetve hát a Momentum meg a kétfarkú kutyapárt is ebbe a kategóriába tartozik, de azt hiszem, hogy ezzel nem mondtam újat, mert ezt azért a korábbi elemzések is kimutatták, itt csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyáltalán nem csak a Momentumtól és a kétfarkú kutyapártól jöttek, hanem látjuk, hogy más pártoktól is.
Igen, ez nagyon fontos, és itt ez egy fontos kérdés feléd is, hogy erre esetleg tudsz-e válaszol szolgálni, mert ugye, ha megnézzük azt, hogy itt a Momentum, a kétfarkú kutyapárt második reformkor, mindenki Magyarországon néppárt irányából volt egy erőteljesebb gravitálás a Tisza felé, ez azt mutatja, hogy a Tiszának van egy jelenleg ilyen, nem tudom, világnézeti nyitottsága gyakorlatilag mindenki irányába, vagy épp ellenkezőleg azt mutatja, hogy ezek a pártok, ahonnan elindultak ezek a szavazók, ezek nem voltak képesek rendes világnézeti fogóckodót adni ezeknek a pártoknak, és lehet, hogy valójában igazából rossz helyen voltak eddig ezek a szavazók.
Igen, ezt is beszéltük a választási műsorban, hogy ez valamennyire de az ellenzéki szavazók jó részére igaz, hogy jobb hiány voltak az ellenzéki pártoknál. Rájuk szavaztak, mert valakire kell, mert elutasítják a Fideszt, mert elő akarták mozdítani a kormányváltást, de nem voltak annyira elégedettek a saját pártjukkal, és amíg nincs jobb, addig ott maradnak, de abban a pillanatban, hogy érkezett egy más választható, erős, látható alternatíva, a párthűség hiányában átmentek máshoz.
És akkor te is azzal az elemzői konszenzussal értesz egyet ebben a kérdésben, hogy gyakorlatilag 2021 Magyarországán világnézetileg elkötelezett jelentős szavazótábor az ellenzéki tömbön belül, nem beszélhetünk itt alapvetően, az erőt keresi ez a szavazó típus, meg pedig azt, hogy hol tud a lehető legjobban ártani a Fidesznek a szavazatával.
Azzal egyetértek, ez jellemző sokakra, azért ilyen végletekben nem mondanám, hogy mindegyik, ugye itt azért mindegyik körciket, hogyha megnézzük, akkor megosztott. Tehát, hogy azért van ilyen is, olyan is.
Az világos, hogy ha azt nézem, hogy mondjuk nagyon karakteres, világnézeti ajánlattal ezen pártok közül melyik bír, akkor valószínűleg a Mi Hazánkat lehet még említeni itt, és valamelyest talán a DK-MSZP párbeszédet ezzel a baloldaliasnak szánt ajánlattal lehetne még így jellemezni. A többieknél azért vannak részben ilyen progresszív elemek, vannak részben ilyen szociáldemokrata jellegű elemek, de hogy egyikük sem karakteres világnézeti párt.
Igen, és ez egy magyarázata az adatoknak, amit mondasz, hogy nyilván az erősebb ideológiai megkötöttség az a szavazóhűséget is biztosítja, de azért más dolog is biztosíthatja, a vezető személye, a pártnak a karaktere, az nem csak ideológiában nyilvánul meg.
Volt még olyan kérdésetek, ami alapján a Tisza párt szimpatizásainak demográfiai helyzetéről is képet lehet alkotnunk?
Most erről nem hoztam adatokat, de alapvetően egy, ahogy mondtam, egy néppárti nagyon sokféle tábort kell elképzelni. Ugye eleve már 30% az nem lehet csak egy-egy társadalmi csoport reprezentánsa. Ami számomra a legmeglepőbb volt, és az a Telex választási földrajz sorozatában nagyon jól be lett mutatva, de a mi adatainkon is látszik, hogy földrajzilag mennyire kiegyenlített. Tehát az országos átlagához képest például a 10 és 20 ezer közötti városokban még magasabb is a támogatottsága. Ugye az ellenzéki pártok jó része, az ahogy nő a település méret, úgy nő a népszerűsége. Például még a DK is ilyen, Budapesten volt a legtámogatottabb. Ez egyáltalán nem igaz Magyar Péter pártjáról, olyan megyei jogú városokban volt a legnépszerűbb, de a kisvárosokban, sőt a kis településeken is jelentős a támogatottsága, még a legapróbb falvakban is 20% fölött volt, ami szerintem a Fidesznek azért egy igazán nagy kihívás, mert eddig ezen a település méreten sokkal inkább egyeduralkodó volt, és most megjelent egy olyan párt, ami látható a legapróbb településeken is. A életkor és iskolai végzettség tekintetében már karakteresebb, vagy markánsabbak az összefüggések, tehát nyilván a képzettebbek és a fiatalabbak szavaznak nagyobb arányban erre a pártra, az idősek és az alacsonyabb iskolai végzettségűek kevésbé. A Fidesz kiugróan népszerű ezekben a társadalmi csoportokban.
És ugye az előbb látottakból jól látszik, hogy a Fidesz táborában nem igazán tudott beleharapni Magyar Péter pártja. Vannak esetleg olyan adataitok, amik azt mutatják, hogy ez változhat, adott esetben már éppen változik, tehát hogy valamifajta lemorzsolódás a következő időszakban várható a Fidesz irány, a Fidesztől a Tisza párt irányába?
Minden tárnyalok, amit mondasz, ezt is muszáj, tehát hogy ha úgy nézzük, hogy ugye olyanból kevés van, aki azt mondja, hogy még most is a Fideszre szavazna, ha nem lenne Tisza, de olyanból azért több van, ahogy említettem, aki nem olyan rég még Fidesz szavazó volt, de most már a Tiszánál van. Nyilván sokkal könnyebb azokat megszólítani, akik eleve elbizonytalanodtak, és olyat, aki még mindig lelkes Fidesz szavazó, az persze, hogy nehéz áthúzni. Szóval hogy azért az nem teljesen igaz, hogy nem tudott beleharapni, de a kérdésre sajnos csak annyit tudok válaszolni, és ez is mondtam inkább ezt, hogy még nincs új mérésünk, úgyhogy nem tudom. Nyilván a győzteshez húzás jelensége az erős, tehát az nem lepne meg, hogyha azt tapasztalnám, hogy majd most a választás után egy rövid ideig még népszerűbb lesz a Tisza, aztán, hogy utána mi lesz, azt nem tudjuk.
Ezt akarom kérdezni zárásként valóban, hogy ti valamifajta gyors felmérésre készültök-e arra vonatkozóan, hogy amire most is utaltál, és amit többen is említettek itt ebben a stúdióban az elmúlt napokban, hogy a be nem jutott pártok részéről elindult egy gravitálás a Tisza párt irányába. Erre szerinted a, nem tudom, megalapozott bizonyíthatóságával mikor fogunk rendelkezni? Tehát mikor a várható esetleg, hogy ti magatok például egy ilyen kutatást tudtak majd létrehozni?
Hát az, hogy mi, azt nem tudom, mert még nem rendelt ilyet senki. Ez valóban egy általános tendencia, de nem csak a be nem jutott pártok, hanem a bejutott pártok, vagy akár a bizonytalanok részéről is. Tehát lehet, hogy valaki nem ment el szavazni, mert nem hitt abban, hogy a Fidesz megszorongatható, és most látja, hogy a Tisza milyen erős, és akkor majd most lehet, hogyha most lenne újra egy választás, akkor már elmenne. Szóval Szóval ez is elképzelhető. Ez mindig szokott élni néhány hónapig, ez a győzteshez húzás, de azért ebből hosszú távon nem lehet megélni. Tehát, hogy majd most Magyar Péteren és a pártján múlik, hogy mennyire tudja bizonyítani és hosszú távon biztosítani ennek a pártnak a létjogosultságát.
És nem a politikai értékítetet szeretném megtudni itt, hanem igazából az érdekel, hogy mondjuk mit tudom én a szakirodalom, vagy a nemzetközi tapasztalatok mit mondanak ebben a kérdésben. Ugye a kutyapártnak kétséges a helyzet abban a szempontból, hogy az Európai Parlamentben nem kerültek be, de ott vannak a fővárosi közgyűlésben, fogtak egy nagyon fontos önkormányzati pozíciót is. A Momentumnál viszont nyilván látványosabb a bevezetés, mert sem a fővárosi közgyűlésben nem lesznek ott, sem az Európai Parlamentben, bár lesz önkormányzati képviselőjük, pontosabban polgármesterük Terézvárosban, illetve Zuglóban is. Szóval, hogy mit mond a szakirodalom, hogy ilyenkor, amikor ilyen eltérő helyzetű eredményeket tudnak felmutatni a pártok, a szavazók inkább adnak még egy esélyt adott esetben, és nem tudom, kivárnak, hogy hát, ha összeszedik magukat ezek a pártok, világnézetileg karakteresebbek lesznek, és lehet, hogy akkor magukhoz vonzanak más típusú szavazókat, vagy épp ellenkezőleg, ilyenkor ezek a pártok elveszítik ezeket a szavazókat, és feltehetően a Tiszánál landolhatnak, mert másnál nagyon nem tudnak most landolni, ha erőt keresnek.
A magyar politika történeti tapasztalat azt mutatja, hogy az, aki nem ért el 5%-ot, az elérhet később, de aki már egyszer elérte, már egyszer volt magasan a támogatottsága, és utána bemegy 5% alá, akkor az, hogy onnan vissza tudjon még egyszer kapaszkodni, ilyenre én most nem emlékszem, vagy ilyen példát nem tudok mondani Magyarországról, de nemzetközi példák vannak, például a progresszív Szlovákia, ha már a Momentumot említetted, ugye ideológiailag hasonló beállítottságú párt, az már túlélt ilyet, és most
eléggé látványosan előre
törtek. Igen, szóval, hogy nemzetközi példák vannak erre, de azért mindig óvatosan kell bánni a nemzetközi példákkal, mert nagyon más a magyar politikai rendszer, mint például a szlovák.
Rona Dániel, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt voltál ma velünk, gyere majd máskor is.
Én köszönöm.
Mi pedig folytatjuk, érkezik azonnal hozzánk Jámbor András országgyűlési képviselő és Sakur Aran frissen megválasztott józsefvárosi képviselő, akikkel a Szikra mozgalomról, illetve a mozgalmi politizálás lehetőségéről fogunk majd beszélgetni. Előtt azonban nézzünk egy rövid összeállítást a vasárnap esti politikusi nyilatkozatokból.
Ferencvárosban a Szuzék meg Baranyi Krisztán telibe nyertek minden LVK-t valószínűleg, és nyerik a polgármester.
A 12. kerületben szeretnék gratulálni az új polgármesternek. Hajrá, Hegyvidék, 20 év Fidesz után.
Hódmezővásárhely ismét példát mutatott, mert itt, amikor az áruló ellenzékiek és a Fidesz is ránk indult, meg a Fidesz 2-es csapata, a náci tagozat, akkor is meg tudtuk nyerni, több szavazatot kaptunk, mint ők hárman összesen. Megvan Szentes, megvan Szegvár, megvan Algyő, megvan Szeged. Megvan Siófok és a Somogyban, ha Kaposvár kivételével majdnem minden jelentősebb település, Lengyel Róbert kollégámmal beszéltem Siófokon. Na azt mondják, megvan Szolnok is. Úgy tudom, hogy elvesztettük Baját, elvesztettük Salgótarjánt, jó? Elvesztettük Egert és elvesztettük Miskolcot. Sajnáljuk!
Az elmúlt hónapokban olyan történt a magyar politikában, amire korábban nem volt példa. Nagyon érdekes és nagyon turbulens időszak van most mögöttünk, ez a pár hónap. Van egy globalista út, ez a Tisza, a Fidesz és a DK útja, és van a nemzeti út. Aki nemzeti útat akarja választani, az a Mi Hazánk mozgalmat fogja választani. Úgyhogy én abszolút elégedett vagyok.
Én bízom benne, hogy hosszú távon azért látszani fog az, hogy igenis szükség van a liberális értékek képviseletére Magyarországon. Jelenleg Rózsa András vezet Zuglóban, ami szintén egy csodálatos fordítás lenne.
Ami látszik, az az, hogy ez az Orbáni hatalomgyárnak ma a Waterloo-ja, a vég kezdete. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
És akkor, ahogy ígértem, itt ül már velem Jámbor András országgyűlési képviselő. Szervusz!
Szia, Márci, üdvözlöm!
Illetve Sakur Aram, a 8. kerület 4. TLVK-jának frissen megválasztott önkormányzati képviselője. Szervusz!
Szia, Márci, üdvözlöm a partizán nézőit!
Mindketten a Szikra mozgalom képviseletében. No, Pikó András nagyobb különbséget tudott nyerni 2019-hez képest most a 8. kerületben. Minek tulajdonítjátok a sikert, minek tulajdonítjátok az erősödését a kerületben? Aram.
Okay. Elsősorban azért, mert Pikó András egy olyan önkormányzatot működtet, ami ennek az, igazából az államnak kéne lennie szerintem. Szociális hálót épített a kerületben, például visszavezette a lakhatási támogatást, ami nagyon sok rosszabb helyzetben lévő embernek segített. A bérlakás felújítások több mint 200-at felújított, emellett a közterületek felújítása, a zöldítések egy sok szempontból példaértékű önkormányzatot vezet, amely úgy működik, tehát védőhálót ad az embereknek, ha már a kormányunk nem ad.
Hát igen, én is azzal kezdem, hogy az első faktor ebben az, hogy az András egy jó polgármester, és jól vezette ezt a kerületet. A második faktor pedig az, hogy hiába lényegében 5 éve kampányol Piko András ellen a Fidesz helyben, folyamatosak a lejárató kampányok. Én azt számoltam, hogy kb. 100 millió forintot költöttek el az elmúlt fél évben lejáratásra, impresszum nélküli szórólapok folyamatos hullámokban, de mégis ennek ellenére az Andrásnak sikerült azt megcsinálnia, és ebben szerintem a Szikra mozgalomnak egy nagyon nagy ereje van helyben, hogy a helyi lakosokat maga mellé állítsa, és amit ők elköltöttek az interneten hirdetésre, azt mi letalpaltuk helyben.
Mi volt a Szikra stratégiai 24-es önkormányzati választáson? Tehát mit terveztetek, és milyen pozíciókat fogtok most, akár Józsefvárosban, vagy Józsefvároson túlmenően, András?
Telefelten az volt a tervünk, hogy ahol van helyi közösségünk, ahol van olyan aspiránsunk, aki elindulna képviselőnek, ott elindulunk, és megpróbálunk képviselőhelyet szerezni, de talán még fontosabb is a képviselői helyszerzés mellett az, hogy a helyi közösségeinket tudjuk építeni. Tehát például Debrecenben azért még az elmúlt időszak után is azért kevés volt az esély arra, hogy 1998 után ellenzéki képviselő fog választókörzetet nyerni, de Dombi Mihály, aki a Szikra képviselője volt, úgy lett második a saját körzetében, 10% közelében a Fideszhez képest, hogy a civil, független polgármester jelölt indult az ő körzetében, aki a polgármesterválasztáson második lett, ebben a körzetben pedig Dombi Mihály megelőzte. Tehát ez azért azt mutatja, hogy itt egy nagyon jó kampány lett csinálva. Annyira jó kampány nem lett, mert ahhoz kell, egy egyéni körzetben nem lehet nyerni, ugye, hogyha a teljes városban nincsen mondjuk Fidesz-váltó hangulat, de itt egy olyan helyi közösség lett építve, ami én azt gondolom, hogy a legerősebb ellenzéki debreceni közösség már most, de ha még most nem, akkor hónapokon belül biztos, hogy az lesz, és már most szervezik, hogy hogyan folytatják tovább a munkát a srácok.
Van még esetleg más szikrás kampány, amire fölhívnátok a nézőink figyelmét, Aram?
Igen, hát elsősorban a zuglói kampányunk, ahol Sudár Orsa indult a 13-as választókerületben, és úgy szintén, ahogy Debrecenben egy nagyon erős helyi közösséget épített ott, amely annak ellenére, hogy Orsa még ha csak egy picivel is, de ugye második lett, egy hosszú távon ott, főleg most, ahogy Horváth Csabával az óbaloldal is eltűnik onnan, remélhetőleg egy új baloldali erőt tud vinni a kerületbe.
És még zuglóz csak annyit, hogy azért ott Tóth Csaba erős emberével szemben kellett az Orsinak indulnia, és tényleg egy hajszállal nem sikerült, de ott is egyébként az a helyzet, hogy az Orsi folytatni fogja a munkát, tehát hogy sehol se szegi a kedvünket az, hogyha vereséget szenvedünk, egyébként nem sok ilyen hely volt, és Érdem pedig Sándor Zoltán lesz a képviselőnk majd, aki Csőzik Lászlóval egy csapatban indulva, olyan nagyon nagy arányú győzelmet aratott egy olyan körzetben, ahol a volt képviselő, aki kiszállt ebből az együttműködésből, indult ellene, és aki a parlamenti választáson nagyjából annyi szavazatot kapott, hogy Bőszanet ne legyen országgyűlési képviselő. Most ezt a teljesítményt nem tudta megismételni, mert Sándor Zoltán olyan kampányt vitt, amiben meg tudta győzni ezeket a szavazókat is arról, hogy Csőzik Lászlóra, és rászavazzanak, mint egyéni képviselő.
Ugye a 9. kerület is része annak a körzetnek, ahol te vagy az országgyűlési képviselő, András, és ott ugye Baranyi Krisztina úgy tudott újrázni, hogy szakított azokkal a pártokkal, akik téged is támogattak 22-ben a parlamenti választáson. Ez szerinted bármilyen szinten befolyásolni fogja majd az együttműködéseteket a jövőben?
Beszéltem már a választások óta a Krisztával, nem hiszem, hogy ez fogja befolyásolni az együttműködésünket, tehát én egyébként a Kriszta mellett kampányoltam, mint polgármester jelölt mellett, annyi volt, hogy, és ezt megbeszéltem 3-4 évvel ezelőtt Baranyi Krisztinával, hogy volt két képviselő jelölt, akik nekem nagyon sokat segítettek a 22-es választási kampányban, és azt megkértem a Krisztától, hogy nekik én is viszonozhassam ezt, mert én nem tudom, lehet, hogy ez egy ilyen régi módi dolog, de azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat viszonozni kell. Ez a Krisztával meg volt beszélve, nekik segítettem is, egyébként nem nyertek, a Kriszta nyert, egy egyértelmű többséget kapott.
És kell-e szerinted stratégiailag újra gondolni dolgokat amiatt, a tapasztalat miatt, hogy kiderült, hogy igazából a establishment ellenzéki pártokat nem csak használni, hanem kiszorítani is lehet egy ilyen választási együttműködésben?
Hát mi lényegében mondjuk Zuglóban, ugye ebbe a koalícióba szálltunk bele, ahol az óbaloldalt szorította ki Rózsa András és a Hadházi Ákossal, Civil Zuglóval, a Szikrával felálló csapat. Tehát, hogy ezt a fajta stratégiát azért választjuk, vagy hát Piko Andrásnál is azért, ahol elindultunk, ott azokban a csapatokban voltunk benne, akik ezekkel az óbaloldali erőkkel szemben indultak.
Aram, te ugye a négyik választókerületben nyertél jó 8% pontos különbséggel, jól mondom, ugye?
Igen, igen.
Mi az pontosan, ami mást vagy többet tud nyújtani egy baloldali képviselő ahhoz képest, ami korábban az ottani megválasztott képviselő tudott nyújtani a választópolgároknak?
Hát ha már a kerületbe sétálok, szerintem már többet nyújtok, mint az előző inkubáns. DK-s most szocialistaként indult, kedves, még amúgy inkubáns képviselő, tényleg még októberig dolgozik, ezt el is felejtettem, hogy még van. Igen. Hát alapvetően úgy gondolom, hogy itt a körzetemben sokan laknak bérlakásban is, hát ugye sokan saját tulajdonban, sokan albérletben, én mindannyiukat szeretném képviselni, és amit többet tudok nyújtani, mint egy normálisan baloldali képviselő, hogy ténylegesen meghallgatom itt mindenkinek a problémáját, és ezekre, hogy mondjam, baloldali válaszokat is hozhatok. Tehát, hogy itt gondolok olyasmire, hogy szerintem például szokott József Farkasban probléma lenni a penészedés a bérlakásokba, és most a következő ciklusban koncentrálni fogunk arra, hogy legyen egy olyan vizesedés elleni program, ami a penészedő bérlakásokat hát penésztelenné teszi, és nekem, mint helyi képviselőnek az a dolgom, hogy megtaláljam azokat a bérlakásokat pontosan, hogy hol vannak a körzetemben, ahol mindegyik penészes, mert mondjuk egy ügyintéző valaki, stb. Túl is lehet terhelve, hozzám viszont fordulhatnak a helyiek, hogy jelezzék, de nekem, mint képviselő, az a dolgom, hogy meg is találjam a körzetemben az összes olyan embert, aki mondjuk szenved a penészedéstől, és megkapja azt a segítséget, amire szüksége van.
Aram, a kampányban megjelent a Magyar Nemzetben egy erősen rasszista elemekkel operáló cikk, ami téged is említett. Így volt a címe, hogy nem akarunk wokkeltetőt Józsefvárosban. Te találkoztál bármilyen szinten a kampányodban azzal, hogy ebben a cikkben megfogalmazott vélemény az a lakosság bármekkora részében is fölmerülne az indulásoddal kapcsolatban?
Mármint a származásommal kapcsolatban?
Igen.
Ja, természetesen, de tehát, hogy amióta élek, az van, de ez nem egy új dolog, tehát, hogy én is, illetve Ali Abdelrahim is szerintem ezt már tapasztalta egész életében, de látszik, hogy bőven kisebbségben vannak az ilyen vélemények, meg azt sem gondolom, hogy aki mondjuk nem rám szavazott, az mind azért, mert a származásom miatt. Tehát, hogy amikor a Magyar Nemzet egy ilyen cikket ír, ugye ez mindig ilyen kis suttogás azoknak, akiknek ezt hallania kell, mert ugye a Fidesz most ilyenkor mindig próbálja egy minimálisan az ember arcot eladni, hogy ők már nem mondják az arcodba, hogy migráns, hanem egy impresszum nélküli szórólapon van ez rajta mondjuk, vagy ez mondjuk nem volt rajta, de mondjuk a hajléktalan emberek ellen való úszítás, azt mindig impresszum nélküli szórólapokon tolták, és igen, hogyha a magvázist tájékoztatni kell arról, hogy azért mégis csak vannak bevándorlók, akkor azt egy Magyar Nemzet cikkbe teszik.
Még utolsó kérdés hozzád. Ugye te korábban informatikusként dolgoztál, ezt lehet róla tudni. Valószínűleg meg is lepi a nézőket, hogy hát azért azt gondoljuk, hogy az informatikusokat igen jól fizetik, és hát felteszem, hogy az önkormányzati képviselőket valószínűleg nem fizetik olyan jól, mint az informatikusokat. Mégis úgy döntöttél, hogy a közszolgálatra adod a fejedet, képviseletre adod a fejedet. Milyen praktikus tanácssal szolgálnál azok számára, akik lehet, hogy most például akár a Tiszapárt előretörése, akár más politikai mozgások miatt azt érzik, hogy egyébként szívesen részt vennének a helyi közélet alakításában. Mik a legfontosabb szempontok, amit egy újoncnak érdemes magában tudatosítania, ha bármilyen szempontból indulni szeretne egy választáson?
Szerintem érdemes arra gondolni, hogy a politikai képviselet az nem egy ilyen technokrata dolog, amit mondjuk egyetemen kell tanulni, vagy hasonló, hanem igazából mindannyiunknak, mint állampolgároknak ehhez joga van Magyarországon, és hogyha ugye sokszor szoktuk hallani, ilyen fenébe ezek a korrupt politikusok, meg nem működnek a dolgok, meg miért nem csinál valaki valamit, ilyenkor, amikor egy választás előtt vagyunk, mindig érdemes azon gondolkodni, hogy akkor eljussunk oda, hogy képviseletet adunk, tehát hogy elindulunk egy ilyen választáson. Én ezt a tanácsot tudom mondani, hogy szerintem nyugodtan bele lehet vágni zöldfülűen, nem kell itt az embereknek, vagy egy politikusnak az a dolga, hogy meghallgassa az embereket, és politikai többséget szerezzen annak, amit képvisel, egy választókerületbe, vagy egy városba, vagy ahol indul, és utána és közben nem kell attól félni, hogy mondjuk nem ért ahhoz, hogy kell lebetonozni egy utat, mert arra van a hivatal egy önkormányzatban, ami majd ebbe segít.
András, ugye a választások egyik legmeglepőbb fordulata nyilvánvalóan a Magyar Péter pártjának közel 30%-os előretörése volt. Itt most Róna Dániel is arról beszélt, hogy mekkora igény van a választók, az ellenzéki választók körében arra, hogy legyen egy erős, pregnáns kihívó, akihez lehet húznia az Orbán Viktor kormányának leváltását kívánó választóknak. Mit gondoltok arról a kérdésről, hogy az a képviseleti űr, amiben berobbant Magyar Péter, az igazából a baloldal számára is itt lett volna, hogy kihasználhassa, mégsem sikerült ezt megtennie. Szóval, hogy milyen reflexiótok van ezzel a helyzettel kapcsolatban?
Hát alapvetően a Szikrával mi nem arra vállalkoztunk, hogy a következő egy év alatt, amikor mondjuk én képviselő leszek, akkor megváltjuk a világot. Én mi tudjuk, hogy ez egy hosszú távú munka. Hosszú távú munka az, hogy hogyan rakjuk össze azokat a szervezeti elemeket, amik fenntartanak egy ilyen dolgot. De nyilván, hogyha mondjuk én lettem volna Varga Judit férje, vagy lenne hangfelvételem a Fidesz rendszeréből, és lettek volna ilyen erőforrásaim, akkor azzal lehetett volna egy nagyot ugrani. De ez nem állt rendelkezésünkre, úgyhogy nekünk a lassú építkezést kell választanunk. Egyébként ebben jól haladunk a saját kitűzött céljainkhoz képest, és alapvetően szerintem, tehát én azt látom, hogy mondjuk az egy évben hányan csatlakoztak a Szikrához, hogy most egyébként a választás napján mennyi új jelentkező jött be a Szikrához, hogy itt ezt a hosszú távú baloldali képviseletet tudjuk.
Ezek a számok megbuszthatóak a nézőink, csak hogy lehessen látni, tényleg, hogy 22-ben hányan voltatok, két évvel később most 24-ben hányan vagytok?
Tehát mondjuk a választás, 22-es választások előtthöz képest szerintem háromszor annyian vagyunk most.
És mi a válaszod arra a felvetésre, hogy azért Magyar Péter felbukkanása azt is mutatja, hogy bár valóban a Szikra végének számító aprólékos munka és szervezetépítés valószínűleg középhosszú távon valamikor igazolni fogja magát, de azért most Magyar Péteren azt lehet látni, hogy a dinamizmus is egy rendkívül fontos választóvonzó erő. Szóval, hogy mintha abban kevésbé tudna a Szikra versenyképes ajánlattal föllépni.
Hát meglátjuk majd alapvetően, tehát hogy ezért a dinamizmus az egy olyan dolog, amit lehet teremteni, de alapvetően abból az erőből fakad, ami egy hirtelen politikai pillanatból jön. Ugye, hogyha most megnézzük, hogy mi történt a Momentummal, mi történt a kétfarkú kutyapárttal, vagy mi történt egyéb politikai erőkkel, ami mondjuk a 2022-es választás után bejelentjük, hogy pártot alapítunk, és beállunk a nagy politikába, és nem azt a mozgalmi munkát csináljuk, ami arról szól, hogy nem kell feltétlenül csak az intézményes politikában menni, direkt segítségnyújtással, oktatással, egyéb eszközökkel lehet menni, ugye én adok energiahatékonysági támogatást, jogsegélyt különböző embereknek, a Szikra mozgalomnak is vannak ehhez kapcsolódóan tettei, akkor lehet, hogy most mi lennénk a Momentum és a kétfarkú kutyapárt helyén, akitől az éppen aktuális, nagy felhajtó erővel rendelkező politikai tömbbe szívja a szavazatokat. Tehát igen.
Fejezd nyugodtan.
Nem.
Tehát, hogyha jöltem, akkor azt mondod, hogy nem az a kérdés, hogy lett volna egy dinamikus pillanat a bővülése, hanem hogy ti tudatosan nem akartok föltétlenül ezekre a pillanatokra építeni, mert ennél, nem tudom én, módszeresebb építkezésben hisztek.
Hát egyrészt igen, másrészt pedig mi az a dinamikus pillanat? Tehát, hogy amit az elején mondtam, hogy olyan lehetőségünk szerintem nem volt, mint Magyar Péternek volt. Apróbb lehetőségek voltak, és azokat egyébként mondjuk a katatüntetések után, és amit nem mi szerveztünk nyilvánvalóan.
Ott hát az még lehetett volna, tehát ott azért a prekariátusba elég erőteljesen belerúgott páros lábbal a kormány. Vagy azért az elmúlt két évben olyan megélhetési válság tört végig a teljes országon, ami azt gondolom az emberi baloldali mozgalom számára a bővülésnek, a pregnáns megjelenésnek mindenképpen lehetőségét fölveti.
Hát a katatüntetéseknél egyébként a Momentum volt az, ugye, aki a első hitfoglalásra kivitte az embereket, aki tüntetéseket szervezett, azért látható, hogy ők se tudtak ebből azért egy óriási nagyot nőni alapvetően.
Akkor tudtak, csak valamiért nem építettek erre közép hosszú távon.
Vagy sajnos vagy, szerencsére nyilván ezt majd mindenki eldönti maga, attól függően, hogy el a Momentum, az nem tudtak akkor se ők se. Nekünk az volt, hogy amikor például a megélhetési válságban elkezdtük a fizessenek a gazdagok kampányt, azért látszott, hogy az egyébként hoz egy bővülést, de hát nyilván nem akkorát, ami ahhoz kellene, hogy egy Magyar Péter szintű jelenséget összerakjunk.
De nem azért, mert hogy alapvetően ezek a kampányok eseti jellegűek a ti esetetekben? Tehát mondjuk a fizessenek a gazdagok kampány esetében volt kaszinófoglalás, volt étteremfoglalás, de ezek gyakorlatilag egy-két hét alatt megtörtént események voltak. Nem követte újabb és újabb kampány cselekvény ezt a kampány fölvetéseteket? Tehát hogy itt az a kérdés alapvetően, hogy nem kellene ebben a szikrának sokkal attraktívabban jelen lenni a hétköznapokban, adott esetben egy kampányt nem csak egy-két hétig, hanem hónapokig is képviselnie?
Ugye az a kérdés, hogy ha beleállunk egy ilyenbe, akkor utána tud-e akkorát nőni, ahogy mondjuk Magyar Péternél nő, hogy ez fenntartja magát. Tehát hogyha azért én nem, nagyon szerény ember vagyok, úgyhogy ezt azért tudom vállalni, hogy mondjuk a kaszinó blokkolásunk azért nem ment akkorát, mint a Rogán Antalról szóló hangfelvétel. Ha ment volna akkorát a kaszinó blokkolásunk, akkor nyilván az elbírta volna utána azt, hogy ez egy hónapokig tartó dolog legyen. De nálunk nem ez a lényeg, tehát hogy szerintem mi nem arra megyünk, hogy 40%-nyi szavazót nem is tudnánk egyébként ezzel a szervezettel fölépítve felhajtó erő nélkül megcsinálni, hanem arra megyünk, hogy hosszú távon baloldali politikát építsünk, és ez nem csak a szavazatszerzésről szól, hanem arról is szól, hogy tudunk például olyan társadalmi rétegekbe bemenni, ahol egyébként az ellenzéki politika eddig nem volt ott. Hmm. És mondjuk Piko András polgármesternek a győzelmében szerintem az, hogy mi mondjuk karakterben kiegészítjük egymást az Andrással, az egy fontos pont volt. Én most azt látom szavazókori eredményekből, hogy mondjuk a Magdolna negyedben, a Orci negyedben szerintem volt hatása annak, hogy mondjuk én a végrehajtással foglalkozom, és voltak olyan szavazók, akiket én tudtam meggyőzni arról, hogy Piko Andrásra szavazzanak. Mi azt a feladatot tűztük ki, baloldali emberek vagyunk, hogy azokkal a társadalmi csoportokkal is foglalkozunk, akikkel egyébként a nagy politika nem foglalkozik. És ebben szerintem nekünk van előrelépésünk, egyébként az Aram kampányában is én azt látom Józsefvárosban, van előrelépésünk szerintem Ferencvárosban is, és én azt gondolom, nyilván nem tudom pontosan Debrecenben ez hogy ment, mert pár napot voltam csak ott, hogy ott is tudunk olyan választókat megszólítani, akik még most is a nem szavazó csoportba tartoznak alapvetően, de mi el tudjuk őket vinni. És szerintem ez egy baloldali politikai szervezetnek most a legnagyobb lehetősége, illetve hát, hogyha komolyan gondoljuk azt, mert pedig én tényleg komolyan gondolom azt, hogy ezt a rendszert le kell váltani, akkor ezek a szavazatok, ezek az egyébként mondjuk, hogy 2006-ban még az MSZP-re szavazó emberek, ezek kellenek ahhoz, hogy legyen többség. És ezeket az embereket valakinek el kell vinnie az urnához, valakinek képviseletet kell nekik adniuk, és erre szükség van ebben az ellenzéki mixben.
Ezt kiegészíthetem elnézést, hogy csak azzal, hogy tehát lehet, hogy országosan rosszul szerepelt a DKMSZPPM, amit azt hiszem baloldalnak hívja magát, vagy annak hívják, de tehát, hogy Józsefváros szerintem sosem volt ennyire baloldali többségű, mint most vasárnap, és ez a politikai többség azért részben a szikramozgalom munkájának is köszönhető. Az egész saját meg Piko kampány alatt körülbelül 120 20 sziklás aktivista fordult meg a kampányba, akik főleg helyben lakó sziklások, akik segítettek nem csak az én körzetemben, hanem más körzetekben is kopogtatni, stb. És illetve ezt a politikai többséget szerintem az, tehát Jambinak is a politikai, elmúlt két év politikai munkájának is köszönhető, kopogtattam a Körös utcába, és tehát, hogy vannak ott emberek, akik Jambit konkrétan például a végrehajtó mafiás, mafia kapcsán elvégzett munkája kapcsán nagyon is ismerik, tudják ki ő, és követik őt. Úgy érzik, hogy ő a képviselőjük az országgyűlésben.
A szikra fővárosi mozgalom, tehát ez a stratégiai célotok, hogy itt minél erősebbek legyetek, adott esetben minél több kerületben jelen legyetek, ahogyan jelen vagytok Józsefvárosban, vagy az országos bővülés is ott van számotokra a stratégiai szempontok között?
Hát, hogyha megnézzük, hogy hol voltak jelöltjeink, ugye valójában több jelöltünk volt vidéken, mint Budapesten. Egyrészt, másrészt pedig szerintem nem ez a kérdés, hogy főváros vagy vidék, az a kérdés nekünk egyelőre, hogy hol vannak olyan szervezetek, és hol vannak olyan közösségek, hol vannak olyan emberek, akik elkötelezettek emellett a baloldali politika mellett, és akik ott helyben el tudnak kezdeni közösséget építeni. Mindenféle párt megkeresett minket az elmúlt két évben, és mindenféle ilyen induljunk el X kerületben, meg stb. Működjünk együtt. Nem fogunk olyan helyen elindulni, ahol nincs közösségünk, és nem fogunk olyan embert beletuszkolni egy képviselőségbe, aki nem akarja ezt maga, és nem nincs igazán
elkötelezett
a képviselős. Az a végén az nem fog működni. Tehát, hogy tudtunk volna mi egy ilyen nagyobb dolgot csinálni most, de nem ez az építkezése a szikrának.
2019-ben Karácsony Gergelyt részben a szikra támogatásával is választották meg Budapest főpolgármesternek, akkor a szikra még Szabad Budapest néven futott. Most 5 évvel később alig 200 szavazattal nyerte meg a választást, és nem lesz közgyűlési többsége, ami egyértelmű politikai kudarc az ő szempontjából. Gyakorlatilag nem volt képes sem a már meglévő támogatottságát megtartani, sem azt érdemben bővíteni, akár szervezeti értelemben kialakítani egy alternatív erőt maga körül. Erről egyébként hosszan beszéltünk a Baranyi Krisztinával és Piku Andrással is, hogy nem sikerült Karácsony Gergelyt rávenni arra az elemi politikai érdekének a követésére, hogy a sikeres városvezetőkre próbáljon építeni, és velük próbáljon együttműködésben nekiindulni a választásnak, ahelyett, hogy az establishment óbaloldali pártokkal próbálna szövetkezni, ami hát látható, hogy az eredményében súlyosan szavazatokat vitt el. Ti hogyan látjátok a szikra részéről, mit lehetett volna esetlegesen másként csinálni azért, hogy Karácsony Gergely magabiztosabban nyerje meg ezt a választást, másrészt pedig, hogy a közgyűlésben, ha többsége nem is, de legalábbis erősebb pozíció legyen, mint ami most kinéz a számára. András.
Hát alapvetően szerintem a Gergőnek hibázott abban, hogy ennyire azt gondolta, hogy a pártokkal való együttműködésből ki lehet hozni ezt a többséget. Tehát ami jó volt a Karácsony kampányban, az szerintem az volt, hogy ami végül be is következett Szentkirályi visszalépést, ezt az elején lefektették. Csak hogy az a tiszta szituáció, aminek ki kellett volna alakulnia, hogy itt visszalép a Szentkirályi Alexandra, tehát Vitézi Dávid egy fideszes jelölt, és vele szemben áll Karácsony Gergely, a budapestiek embere, ez nem tudott kialakulni, mert hogy mindenféle kavarások voltak, ugye a 8-tól a 9. kerületig, és lehetne még kerületeket sorolni, amik miatt az emberek nem tudtak egyértelműen egy ilyen szituáció, nem átfel ez az egyértelmű szituáció, hogy kinek az embere Karácsony Gergely. És hogy voltak törekvések arra, hogy valamiféle civil koalíciót építsenek a Karácsony kampány mellett, de hát alapvetően ez nem volt látható, a pártok voltak láthatóak, és úgy tűnik, hogy most...
Egyáltalán, tehát ő többet fotózkodott egyébként, nem tudom, a EDFS vagy más diákszervezetek képviselővel, mint mondjuk adott esetben a Szikra mozgalomnak a tagjaival. Nem lett volna ebben a Szikra mozgalomnak részben lehetősége, hogy attraktívabban jelen legyen, adott esetben egyébként, hogy kovász legyen egy ilyen Karácsony Gergely köré épülő baloldalias mozgalmi lábnak?
Hát erre azt tudom mondani, hogy ha jön egy ilyen megkeresés felénk, akkor ezen nyilván tudtunk volna gondolkodni. Mi abban voltunk benne, hogy vannak jó képviselőjelöltjeink, vannak helyben jó közösségeink, és ezeket hogy tudjuk építeni. Mi ezzel foglalkoztunk, tehát a tagságunk az arra volt ráva, hogy az Aramok, a Sudárorség, a képviselők legyenek, és legyenek olyan emberei ennek a közösségnek, akik meg tudják mutatni azt, hogy mi ez a baloldali politika. De igen, egyébként a kérdésre válaszolva, szerintem jobban kellett volna a Gergőnek az aktivista munkára támaszkodni, jobban kellett volna hálózatot építenie, ez én azt gondolom, hogy sajnos nem történt meg, és alapvetően el kéne engedni azt, hogy ezekből a pártokból lehet azt a dinamikát kihozni, ami akár csak a 2019-es kampánya volt a Gergőnek. Ha megnézzük a Pikó András kampányát, vagy meg más sikeres ellenzéki kampányokat, ott van egy olyan dinamika, amiben az emberek bejönnek, mert látják azt, hogy itt most tényleg a helyi erőviszonyokért közdünk, tényleg értünk küzdünk, és van egy politikai vezető, aki ott van az utcán és hív téged. Ez szerintem ez nem lehet már megúszni most a politikában, főleg azért, mert akár 2019-hez képest is nagyon más a pártok tagsága, erőforrása és szervezeti súlya egy-egy ilyen kampányban.
Nem elszalasztott lehetőség a Szikra szempontjából, hogy nem indítottatok fővárosi listát? Ugye 40 000 szavazat kellett volna kb. Ahhoz, hogy bejussatok a közgyűlésbe. Felteszem, hogy ez az egyéni képviselőknek a kampányát is húzhatta volna adott esetben. Volt erről egyáltalán szó például a szervezeten belül?
Ez szó mindenre van amúgy, de hogy most Budapesten belül két egyéni képviselőnk volt, tehát én szerintem még erőforrásilag nem álltunk ott, hogy listát elítsunk. Azt mondanám.
Szerintem egyébként tudtunk volna fővárosi listát állítani, csak én nem látom azt, hogy mondjuk egy fővárosi lista kampány az hozott volna egy olyan dinamikát, amivel ezt az 5%-ot át lehet lépni. Tehát én nem látom azt, hogy mondjuk egy Szikra fővárosi lista, a lista vezetője mondjuk bekerült volna a különböző médiatermékekbe, hogy elérést hozott volna, és azért egy új szervezetnek ahhoz, hogy átugorjon egy 5%-os küszöböt, szüksége van arra, hogy egy ilyen hype létrejöjjön. Én azt gondolom, hogy mondjuk Magyar Péter mellett a kerületi kampányok láthatóságában, a Fidesz óriási utolsó mozgósításában, ami egyébként elég érdekes, hogy ilyen alacsony eredményre végzett csak, nem biztos, hogy látható lett volna az, hogy itt van egy új baloldali erő a fővárosi közgyűlésben. Másrészt meg nem ez volt a stratégia. A mi stratégiánk az volt, hogy helyi közösségek építésével egyéni jelöltekre koncentrálunk.
Tordai Bence vasárnap bejelentette a kilépését a Párbeszédből, de a frakcióban, amiben te is ülsz, András, azt állítja, hogy bent marad. Így igazából most, hogyha jól számolom, akkor a 6 frakció tagotokból 4 már igazából nem tagja a pártnak. Mi a létjogosultság a Párbeszéd parlamenti frakciójának?
Alapvetően szerintem az, hogy a Párbeszéd nevű pártnak van parlamenti frakciója jelenleg, annak nem egy legitimációra alapuló létjogosultsága van. De az, hogy van egy Párbeszéd frakció, amiben mi hatan benne vagyunk, ugye 4 vagyunk Mellár Tamás esélyén alapvetően nem voltunk Párbeszéd tagok, és Berki Sándor és Tordai Bence pedig kiléptek, annak a létjogosultsága szerintem annyi, hogy hogyan lehet azokat az erőforrásokat, amik egy frakcióval rendelkeznek, abba belefordítani, hogy 2026-ban itt kormányváltás legyen, és nekem pedig nyilván az is, hogy hogyan lehet abba belefordítani, hogy kicsit baloldalibb legyen a magyar politika. Őszintén nem gondolom, hogy van létjogosultsága annak, hogy a pártnak van frakció jelenleg, nincs ilyen támogatottsága, ez szerintem egy egyértelmű helyzet.
Tordai Bence azt is bejelentette, hogy önálló politikai építkezésbe kezd. Erről ti egyeztetetek bármilyen formában, adott esetben a Szikra, vagy te személyesen akartok vele együttműködni?
Én abszolút akarok ebben Bencevel együttműködni, a Szikrával nem volt ilyen egyeztetés, nem is volt, egyelőre nem merült fel a Bence részéről, hogy ő jönne a Szikrába.
Nyitottak lennétek rá?
Micsoda? Ő nyitottak lennénk rá? Szerintem ezt nézzük meg, hogyha a Bence be akar lépni a Szikrába, hogy mi lesz. De szerintem itt nem is az a kérdés, hogy mi lesz a Bence politikai karrierje, vagy mi lesz az én politikai karrieremben. Tehát, hogy én arra vállalkoztam, 3 dologra vállalkoztam, amikor képviselő lettem. Egyrészt arra, hogy azoknak a baloldali értékeknek, amit gondolok nagyon régóta a világról, azoknak legyen politikai képviselete. Ennél egy fokkal fontosabb, hogy a józsefvárosiaknak és a ferencvárosiaknak legyen politikai képviselete, és én nagyon büszke vagyok azokra az ügyekre, azokra a segítségekre, amiket meg tudtam adni itt a 2 év alatt. És harmadrészt pedig nem indultam volna el képviselőnek, nem nyertem volna meg az előválasztást és a nagyválasztást se, ha nem hinnék abban, hogy ezt a rendszert le kell váltani. Szerintem most minden ellenzéki politikusnak nem azt kell mérlegelni egyelőre, hogy aki a parlamentben ül, hogy mi az ő politikai karrierjének a sorsa, hanem úgy kell mérlegelni azt, hogy mi az ő politikai karrierjének a sorsa, hogy mi az, amit a közös 26-oshoz hozzá kell tenni. Itt átalakult a politikai térfél teljesen. Pártok szerintem lényegében eltűntek, még hogyha rendelkeznek frakcióval is. Azt kell kitalálni, hogy ki hogyan tud a legtöbbet hozzátenni ahhoz, hogy itt 26-ban kormányváltás legyen, mert június 10-én szerintem újra kinyílt ez a lehetőség.
Ugye kettős nyomás előtt álltok. Egyrésztről látható az is, hogy bár kinyíltak a lehetőségek, ezzel egyetértek, de másrészt az is látható, hogy azért a magyar belpolitika centruma a jobb irányba mozdult el, a jobb oldal irányba mozdult el. Másrészt pedig az is látszik, hogy a bal oldal összeomlott, és feltehetően a DK ezt az összeomlott térfelet továbbra is dominálni akarja, nem fogja elengedni. Mi a Szikra mozgalom célja ebben a helyzetben? Segíteni azt, hogy ez a politikai jobbratolódás esetleg egy kicsit visszább jöjjön a centrum irányába, tehát hogy baloldalias elemek megjelenjenek akár mondjuk Magyar Péter programjában, vagy ellenkezőleg valamilyen módon a DK-val leszámolni és visszavenni a baloldalt tőle?
Hát én a saját választókerületemben itt a szavazókörű eredményeket még nem számoltam végig, de azért azt látom, hogy a korábbi választások, mostani választásokat megnézve, hogy ezen az EP választáson 50% fölötti baloldali liberális szavazó ment el szavazni, és igen, a Tisza pártnak is vannak baloldali liberális értékrendű szavazói. Tehát, hogy a szavazók nem tűntek el, azok a szervezetek tűntek el, akik ezeket az értékeket tudnák úgy képviselni, hogy a végén a szavazók rájuk is szavazzanak, mert elhiszik azt, hogy van itt olyan erő, ami tud utána kormányváltást csinálni. Szerintem nekem helyben, vagy az Aramnak is, akár önkormányzati képviselőként az a dolga, hogy ezeket a szavazókat képviselje, ezeket az ügyeket képviselje.
Ez világos, de ez a nagy kérdés, hogy ezt most akkor a DK kiszorításának a terhére kéne megtenni, vagy épp ellenkezőleg hagyni kéne a DK-t, és nem tudom, hogy Magyar Péterrel együttműködni, vagy valami harmadik utat képviselve, a Szikrának most az a feladata, hogy önálló arcot képezzen, és valamilyen módon fölmutassa azt, hogy van társadalmi támogatottsága, vannak javaslatai a társadalmi krízisek kezelésére, tehát hogy melyik irányba fogtok inkább szerintetek a következő időszakban mozogni?
Hát lesz egy tisztulításunk majd egy hónap múlva. Még azért egy nappal vagy két nappal a választások után nem beszéltük át azt, hogy mi lesz a hosszú távú stratégia, de így magánbeszélgetésekben egyébként minden opció felmerült, mert meglátjuk, hogy mi az, amiben hisz a tagságunk, és mi az, amit az ország szempontjából a legjobban tud elképzelni.
Aram?
Én egy picit talán metább választ adnék, és még visszatérnék a Karácsony Gergő kapcsán a kérdésedre, hogy ugye a Karácsonyt, amivel sokszor szerintem kritizálták, hogy ugródeszkának használta a pozícióját, és mit tudom én, ugye miniszterelnök akart lenni, de szerintem pont ez a jó dolog, amit csinált, tehát hogy
na, csinálta volna, ugye ezt igen, a felelősséget az első adandó alkalommal, amikor nyomás alá helyeződött, ledobta magáról.
Hát igen, ezt akarom mondani, hogy az a legjobb dolog, hogyha egy... hogy mondjam, valaki, aki a főpolgármester baloldali politikai vezetőként úgy dönt, hogy akkor ő egész országban baloldali többséget akar csinálni, és szerintem azért is lett ilyen szoros az eredmény a főpolgármester választáson, mert ő is belement ebbe a centrista, technokrata szövegbe, amit mindenki tol, hogy ő majd egy ilyen szakértő főpolgármesterséget csinál, és nem arról beszél, vagy nem beszélt arról eleget, hogy például 300 hajléktalannak adott lakást, hogy például amikor Csepeden volt egy munkásszálló kapcsán tehát egy munkásszállóba ki akartak egy csomó ember dobni, akkor ő azt politikailag megakadályozta, hogy ott a tőkés tulaj azt a munkásszállót bezárja, és egy csomó ember elveszítse a lakhatását. Én azt mondom, hogy szerintem nekünk az a dolgunk, hogy van egy nagyon nagy töm Magyarországon, sok dolgozó ember, akinek szüksége van szolidáris baloldali képviseletre, és szerintem, ahogy látom, akkor Gergő most behúzza, remélem ezen fog ő is dolgozni a következő évben, és mi a Sziklában is ezen fogunk dolgozni, hogy ne abba menjünk bele, mit tudom én, pontosan mennek a buszok, hanem abba, hogy például megkapják a kerületen, tehát például Józsefvárosban azok a dolgozó emberek a lakhatási támogatást, a szociális támogatást, meg azokat a segítségeket, amire szükségük van, és érzik, hogy képviselve vannak.
Bocs, hogyha már ezt beosztalak, viszont szeretném, hogy erről még beszélnék egy kört, mert szerintem ez egy fontos felvetés, mert mondjuk ebben a stúdióban például az LMP és Vitézi Dávidnak a BKK rendészettel kapcsolatos felvetéseit kritizáltuk, vitattuk, úgyhogy szerintem nem vagyunk vádolhatók azon, hogy volna meg bennünk ez a típusú, nem tudom én, szolidaritás a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok irányába. Ugyanakkor azért azt valószínűleg ki lehet jelenteni, hogy a Karácsony kampánynak az egyik nagyon nagyon nagy gyengesége volt, hogy sokkal többet beszélt a hajléktalanság kérdésén, mint például arról, hogy pontosan mennek-e a buszok, ami lehet, hogy technokrata kérdésnek tűnik, de a városlakók döntő többségének meghatározza azért a hétköznapjait, hogy számolhatnak-e azzal, hogy rendben jönnek-e a menetrend szerinti járatok, el tudnak-e jutni a munkájukba, utána még a gyerekért, és esetleg még haza is, meg bevásárolni, és így tovább. Tehát, hogy működik-e úgy a város, hogy kiszolgálja azoknak az igényeit is, akik mondjuk adott esetben nem gépjárművet használnak, hanem bérből és fizetésből élve a BKK járművein próbálnak A-ból B-be eljutni. Tehát, hogy láthatóan ez a típusú szempont nagyon-nagyon alacsony szinten jelent meg, ha megjelent egyáltalán a karácsonyi kampányban. Ilyen szempontból mit gondoltok, hogyan lehetne esetleg a következő időszakban, akár karácsonyjal együttműködve ezeket a szempontokat pregnánsabban megjeleníteni fővárosi szinten majd?
Hát ugye a BKK rendészet kérdésben is az van, hogy az a témakörre nem azért ment nagyot Vitézi Dávid, mert a magyar vagy a budapesti választópolgárok azok gyűlölik a hajléktalan embereket, hanem azért, mert hogy a rend az mindenkinek jár. És hogy pont az van Budapesten, és ez hagyományosan így van, és ez nem csak a fővárosnak a problematikája, hanem mondjuk a kerületek jövedelemelosztásának, hogy mondjuk köztisztaság az van Észak-Budán, de sokkal kevésbé van mondjuk a 8. kerületben. És ezeket az egyenlőtlenségeket például felvezetni, az szerintem egy elég fontos teendő lenne egyrészt, másrészt pedig azok az emberek, akiket azt szerintem a Vitézi Dávid megfogott ezzel, azok az embereknek egy jogos érzése az, hogy reggel mennek dolgozni, el kell menniük a BKV busszal, és nem kapják meg azt a nyugalmat, legalább munkába menet, vagy nem kapják meg azt a nyugalmat otthon, amikor mondjuk a buli negyedben laknak és ülnek, és hajnali 2-kor valaki ordibál az ablakuk alatt, ami tisztességesen járna nekik. Észak-Budán a világban van nyugalom, van rend, van közbiztonság, Budapest többi részén pedig nem feltétlenül van. Viszont az az aljas a Vitézi Dávid féle dologban, hogy ezt a helyzetet kihasználva, amit egyébként pont a baloldali liberális erők teremtettek meg, hogy erről nem beszélnek, ezt a helyzetet kihasználva az egészet rátolja a hajléktalan emberekre. Bocsánat, de hogy a 7. kerületben a hajléktalan emberekkel van probléma mondjuk éjszaka? Tehát, hogy mikor volt a bulituristá, a BKV nem bulituristá szállító eszköz. Tehát ezt a feliratot én nem láttam. A másik része ugyanennek. Én nem láttam azt, hogy mondjuk Vitézi Dávid a gyerekvédelem témájában, vagy a végrehajtás témájában, miközben ezek az elmúlt fél évben elég sokszor följövő témák voltak, bármit is mondanak. Csak mert például a hajléktalanság, a legtöbb hajléktalan ember az a gyerekvédelem és a végrehajtás kapcsán kerül az utcára. Szerintem nem lehet erről a kérdésről úgy beszélni, hogy az okokról nem beszélünk. A harmadik rész pedig az, hogy mi történik akkor, hogyha a BKK rendészet leszállít egy embert a villamosról. Mi fog történni? Tehát, hogy az a nagy kérdés, mert utána vissza fog ülni a következő buszra, meg itt lehet hívni a hívót. Ez nem egy megoldás alapvetően, és igen, pont azokra a jogos igényekre, a dolgozó emberek jogos igényeire reflektált Vitézi Dávid, csak egy nagyon-nagyon undorító módon, és ez volt alapvetően a probléma, és én nagyon sajnálom, hogy ez ebben a kampányban egyébként nem hangzott el jól és igazul.
És miért nem? Tehát mi akadályozta a Karácsony Gergelyt arra, hogy például ezt így ebben a formában el tudja mondani?
Hát szerintem azt, hogy alapvetően nagyon máshol voltak a fókuszai annak a kampánynak, tehát én tudom, hogy például Misetis Bálint, aki Karácsony Gergely egyik tanácsadója, ő ebben velem pontosan egyetért, és pontosan nagyjából hasonló szavakkal szokta elmondani ezeket a problémákat. Az, hogy ez lett a mainstreamje a Karácsony kampánynak, az szerintem azért van, mert máshonnan közelíti meg az a kör a politikát és a politikai képviselet kérdését, mint ahogy mondjuk én megközelítem.
Akkor egy záró kérdés hozzátok, ugye Magyar Péter megjelenésével alig, ha nem, az lesz most a következő időszak nagy kérdése, hogy elő tudja állítani azt a helyzetet 2026-ra, hogy gyakorlatilag egy az egyben áll föl a Fidesszel szemben, tehát hogy van egy nagy ellenzéki tömb, ami gyakorlatilag minden irányzatot valamilyen módon magába foglal, integrál, egyesít, és így lesz kihívója a Fidesznek egyéni körzetekben és listán is. Ha egy ilyen helyzet előállna, ott mi tud lenni a Szikrának a stratégiai mozgás tere? És tudom még egyszer, hogy egy nappal vagy kettővel vagyunk csak a választások után, tehát valószínűleg ez a következő időszak nagy feladata lesz a számotokra, de felteszem, hogy azért valamilyen szinten gondolkodtatok az elmúlt két évben arról, hogy mi lenne az a kívánatos felállás a Szikra számára 2026-ban az országgyűlési választáson. Tehát most ezt látva, szerintetek mi az a mozgás, amit reálisan be fogtok tudni járni a következő két évben?
Szerintem többfajta politikai bátorság van. Az egyik politikai bátorság az az, hogy ebbe beleállni, és jobban az intézményes politikába menni, és szerintem ez is egyfajta politikai bátorságét, ha már a vétónézők szvét talán egy kicsit meg tudom melengetni. A másik politikai bátorság pedig egyébként az, hogy azért, hogy kormányváltás legyen, kimaradni ebből. Tehát, hogy mármint mondjuk politikai indulásokkal. És szerintem azt kell végignézni, hogy a haza és baloldal kérdéskörében ebben ezt a két szempontrendszert végignézve, meg egyébként nekünk most már az Aramnak is a képviselet szempontrendszerét végignézve, mi az, ami a választóknak a legjobb opció, és mi az, ami rövid távon és hosszú távon is a legjobban viszi előre a hazát és a baloldalt is.
Aram?
Úgyhogy még az előző kérdésedre, vagy mondásodra, csak annyi, hogy természetesen fontos, hogy pontosan menjenek a buszok. Ezt nem is akartam implikálni, hogy nem az, és mindenki haza tudja munkából jutni időben. Nem mondanám azt, hogy van megfejtésem arra, hogy 26 kapcsán milyen mozgástér van. Én azt látom, hogyha hasonló ilyen, tehát én szerintem ami a Tisza párt, az egy ilyen hasonló makronista vagy Donald Tusk-szerű fordulat, ami mellett viszont mind Franciaországban és mind Lengyelországban meg tudott erősödni egy radikálisabb baloldal.
Ennek kell lenni a szikrának?
Igen. Igen, vagy én úgy gondolom, hogy lehet a szikra ez a mozgalom, ami talán, igen.
Jó, hát érdekel fogjuk majd várni, gyertem, hogy vissza még a stúdióba. Jámbor András, akkor Aram, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és mindezt megosztottatok a nézőinkkel, minden jót nektek. Mi pedig megyünk tovább, és azonnal érkezik ide a stúdióba Törlei Katalin, a Tanítanék mozgalom vezetője, egyben egyébként a Kétfarok Kutyapárt európai listájának második helyezettje, aki idén nem fog bejutni az EP-be, hiszen a Kutyapárt nem tudta megugrani az 5%-os küszöböt, így egyetlen képviselőt sem küldhetnek a következő EP-be. Mielőtt azonban megnéznénk ezt, következtünk egy rövid bejátszással a vasárnapi eredményváró legfontosabb pillanataiból, ez következik, utána pedig Törlei Katalin.
Picike új fejezet kezdődik a magyar politika történetében, hogy azt mondja, a fejezet, ez mennyiben lesz más, mint az előzőek, és milyen hosszú lesz, azt még nem tudjuk. A magyar politika szociáldemokrata baloldali centruma mostantól kezdve szinte kizárólagosan annál a szövetségnél van, amelyet mi képviselünk, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Totalista Párt, illetve a zöld gondolkodást, programot ebbe a szövetségbe hozó Párbeszéd zöldeknél. Kevesebb európai parlamenti képviselőnk lesz, mint amit szerettünk volna. De egy dolog világos, hogy az európai gondolat, amit képviselünk, az nem változik, azt a kevesebb képviselő ugyanaz a határozottsággal is képviselni fogja. Köszönöm szépen.
Józsefváros otthon van. Azért dolgoztunk, hogy kerületből otthon legyen, és a józsefvárosiak ma azt üzenték, hogy kösz szépen, elfogadjuk, ez a mi otthonunk.
2010 óta egyébként Cserparkovics András vezeti a várost. Az látható, hogy utcahosszal vezeti a szavazat arányokat tekintve ezt a választást.
Azt kell mondani, hogy ez csapatmunka volt, hiszen itt a képviselőtestületre is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen a 8 egyéni körzetből 7-et nyertünk meg.
Az önkormányzati választásokat a kormánypártok megnyerték, és azt is nyugodtan hozzátehetjük, hogy ez a reményünk megalapozottnak tűnik az európai parlamenti választásokra is. Nagy kérdés volt a megyei jogú városokban, milyen eredmények születnek, a megyei listákon milyen eredmények születnek, és Budapesten milyen eredmény születik. Szerintem az a döntés, amit Szent Királyi Alexandra meghozott, egy bátor döntés volt.
98 óta Debrecenben a debrecenekkel összefogva eddig minden választást megnyertünk, ez igazat a világon, és most is az a helyzet, hogy nem csak a polgármesterünk nyert, hanem minden egyéni választókörzetet megnyertünk a városban, összefogva a debreceniekkel, mindenkivel, mert hát Debrecen továbbra is a fejlődésre szavazott.
A legfontosabb most a következő 3 hónapra, hogy egy tiszta átadás-átvétel valósuljon meg. Hosszú ideig fogunk együtt dolgozni, és tisztának kell lenni az átadás-átvételnek. Köszönöm szépen!
És folytatjuk műsorunkat, itt már velem szemben Törlei Katalin, a Tanítványok Mozgalom vezetője, a Kétfarkú Kutya Párt európai parlamenti listájának második helyezettje. Szervusz Kata, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a kívást. Nem jutottatok ki az LP-be, de ugyanakkor nem egyértelműen negatív a mérlege a vasárnapnak a kutyapárt számára, hiszen egyrészt a hegyvidéki önkormányzatot befoglaltátok, vagy befoglalta a kutyapárt, majd tisztázz kérlek, hogy pontosan neked mi most a nexusod az LP kampány végével a kutyapárt irányába, illetve a fővárosi közgyűlésben is ott lesz a kutyapárt. Ezek mennyiben a te sikereid is, mennyiben a Tanítványok Mozgalom sikere, lesz együttműködés köztetek a továbbiakban is, vagy most az LP választás végével újra ketté válna az útja a Tanítványok Mozgalomnak és a kutyapártnak?
Egyrészt azt remélem, hogy valóban ebben az önkormányzati sikerben, amit elért a kutyapárt, nem csak a fővárosi közgyűlés és a 12. kerület, hanem sok önkormányzati testületbe jutottak be kutyapártos képviselők. Azt szeretném remélni, hogy ebben a mi mozgósító munkánk, a mi kampányunk is valamennyire benne van. A helyi együttműködésekre biztos sor kerül majd. Tehát olyan kapcsolatok alakultak ki az önkormányzatokba bejutott kutyapártos jelöltekkel, amik biztosítékok arra, hogy tudunk később is együttműködni helyi szinten. A Tanítanéknak volt egy, vagyis van egy önkormányzati ajánláscsomagja, ahol egy kutatás alapján, amiben összeszedtük azt, hogy milyen jó gyakorlatok működnek az egyes önkormányzatoknál, és hogy mit lehet ebből helyi szinten átvenni, helyi szintre alkalmazni. Egy csomó kutyapártos képviselővel, egyébként másokkal is aláírtunk egy ilyen egyezményt, nyilatkozatot, amiben ők vállalják, hogy valamilyen módon megsegítik az oktatási intézményeiket, mi megsegítjük őket ebben a munkában. Tehát, hogy biztos, hogy lesznek ilyen együttműködések továbbra is. A szoros partnerség az nyilván erre az LP kampányra szólt, és az, hogy ezek után pontosan mi lesz, azt még nem látom pontosan. Tehát nekünk is az van, hogy most jöttünk ki ebből a jó pár hónapból, fáradtak vagyunk, egy-két nap pihenésre van szükségünk, és aztán el fogjuk kezdeni kitalálni, hogy hogyan tovább.
Ez teljesen világos, de kívánatosnak te mit tartanál? Szorosabb együttműködést, vagy a Tanítanék újra önálló pozícionálását?
Én végig a kampányban is megtartottam a tanítanékos identitásomat, és fontosnak tartottam, hogy a Tanítanék egy autonóm módon partnerségben dolgozott együtt a kutyapárttal, és ez biztos, hogy nem fog változni. Tehát mi nem fogunk fúzionálni, vagy nem tudom, milyen dolgok lehetnek, de az, hogy tudunk majd együttműködni, és hogy ezt milyen formában és milyen módon, esetlegesen mihez kötődően, azt még nem látom egész pontosan.
Kovács Gergely választás estén kijelentette, hogy a Vitézi Dávidra adta a főpolgármesteri voksát. Meg szabad kérdezni, hogy te a két főpolgármester jelölt közül melyiküket támogattad a szavazók?
Én végül is Karácsony Gergelyt támogattam. Nem volt könnyű döntés egyébként, mert ilyen furcsa volt ez az egész főpolgármesteri kampány, de a hajléktalan ellenes akciója a Vitézinek az nálam teljesen kizárttá tette, hogy akár gondolkozzak is rajta.
És az, hogy Kovács Gergely már a választás estén megosztotta azt, hogy milyen választói magatartást tanúsított, ugye Dúl Szabolcs itt ebben a műsorban ezt úgy értékelte, hogy gyakorlatilag egy politikust látunk megszületni Kovács Gergely személyében. Ugyanakkor később azért kiderült, hogy valójában szoros a kettő közötti küzdelem, mármint Karácsony és Vitézi között, de végül Karácsony azért tudott fordítani, és nem Vitézi Dávid lesz feltétlenül a következő főpolgármester. Szóval ez nem nehezítheti el szerinted a kutyapártnak a működését a városházával szemben?
Én nem tudom, nem vagyok politológus. Valahogy nem hiszem, szerintem ahogy én látom a kutyapártot, ők ügyek mentén és nagyon autonóm módon fognak részt venni az önkormányzati munkában. És megőrzik az önállóságukat. Ez a számukra nagyon-nagyon fontos, ezt mindig is hangsúlyozták. Viszont vannak nagyon fontos ügyek, amikben nyilván a saját erkölcsi meggyőződésük szerint fognak együttműködni, vagy nem együttműködni az aktuális vezetéssel.
Térjünk rá az EP kampányra. Még szombaton adtál egy interjút a Magyar Hangnak, ott két EP mandátumot jelöltél meg sikerként. Ez nem jött végül össze. Mennyire lepett meg ez a végeredmény?
Nagyon kettős érzéseim voltak végig a kampányban, és aztán az utolsó napon is. Vagyis nem igaz, hogy végig a kampányban, a kampány elején valóban láttam annak komoly realitását, hogy két mandátum meg lesz, és akkor az volt az ambícióm, vagy amit magamban őriztem, hogy akár legyen három is. Nem számoltunk az elején a Tisza párt megjelenésével, azzal, hogy ez átrendezi az erőviszonyokat, és azért annyira vagyok realista, hogy láttam, hogy változtak meg az esélyek, de végig volt bennem egy ilyen kettősség, mert azt gondoltam, hogy meglepetés mindig lehet, mi mindent megcsinálunk, amit elhatároztunk, úgyhogy az utolsó pillanatig azt gondoltam, hogy igenis bízom abban, hogy két mandátum lesz, tehát hogy még én is elmegyek az EP-be, már csak azért is, mert ezt egy értelmes és jó projektnek tartottam. Ami viszont a pozitívum a tanítanék számára, hogy akkor, amikor ebbe belevágtunk, akkor is kimondtuk magunknak azt, hogy nyilván az a siker, hogyha én kijutok az Európai Parlamentbe, de a kampánynak minden napja, amikor tudjuk tematizálni a közbeszédet, amikor tudunk beszélni az ügyünkről, az önmagában is siker és fontos. És azt hiszem, hogy pont ebben az óriási zajban, ami kialakult a kampány utolsó két hónapjára, ez egy nagyon jó választás volt a részünkről, mert így is nagyon nehéz volt áttörni a figyelemfalat, vagy hogy mondjam, tehát hogy nehéz volt megjelenni a médiában, mert minden az új pártról és erről szólt, de azért mindig és minden nap el tudtunk érni embereket, választókat, állampolgárokat a mi üzenetünkkel is. És én ezt viszont egy sikernek értékelem.
Ez világos, de ugye a listát azt Lee Marietta vezette. Na most te 2016 óta az ellenzéki nyilvánosságnak egy meghatározó szereplője vagy, pláne a tanártüntetések, polgárengedetlenség, sztrájkok kapcsán a tanítanéknak nagyon meghatározó kreditje volt. Nyilvánvalóan esemény számba ment az, hogy te végül vállaltál képviseleti feladatot, vagy jelöltséget legalábbis. Felteszem, sőt, ezt igazából mondtad is már korábban interjúban is, hogy számos ellenzéki párt próbált már magához édesgetni és valamilyen fajta pozíciókkal megtalálni. De volt azért a Momentum részéről próbálkozás ilyen irányba.
Ezt a Momentummal tudni. Az összes oktatási szervezet sokat működött együtt, de konkrét megkeresést én személyesen nem kaptam.
Jó, akkor azt mondanám, hogy feltehetően vannak ellenzéki pártok, például kutyapárton kívül is, akik lehet, hogy akkor csak odajavítottak el, hogy fölvegyék a telefont, de lehet, hogy érdekükben állt volna a veletek való együttműködés, ez végül mégis a kutyapárttal történt meg, és ehhez képest valószínűleg sokak számára meglepő volt, hogy miért Lee Marietta vezeti ezt a listát. Ki hozta meg ezt a döntést, és miért ez a döntés született?
Mariettát kérték fel jóval hamarabb, mint hogy mi kitaláltuk volna ezt az EP projektet. Tehát ővele már volt egy megállapodás, és ehhez tartotta magát a kutyapárt. Ennyi. És mi
milyen politikai szempontokat mérlegeltek? Mert azért a mából visszanézve erősen önsorsontónak tűnik ez a döntés.
Én inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy az egész EP lista, főleg az első három helyezett, tehát hogy ott voltunk hárman nők, és lefettünk egy csomó olyan területet, ami szerintem fontos, és nagyon jól kiegészíti egymást. Ez volt egy jó csapat. Én ezt megpróbáltam ilyen csapatban átgondolni. Az én megfontolásaimról tudok beszélni a második hely kapcsán. Nem szeretnék a kutyapárt nevében beszélni, de szerintem ez egy jó csapat volt, és nyilvánvalóan személyesen is tudnék előnyeket felsorolni amellett, vagy amellé előnyöket tenni, vagy érveket tenni amellé, hogy nekem kellett volna lenni az első helyezetnek, de abból a szempontból, ami nekem azért a legfontosabb volt, hogy a tanítanéknak az autonómiáját, és ez az én tanítanékos identitásomat végig meg tudjam őrizni, ilyen szempontból viszont a második hely volt az ideális.
Az világos, de a te megítélésed szerint Lee Marietta alkalmas volt lista vezetőnek, itt azért lehetne arról is beszélni, hogy a partizános vitában nem használta ki a rendelkezésre álló időkeretet, több mint 10 percet összességében egyébként nem beszélt a választókhoz. Nem volt igazából karakteres ajánlata, azon kívül, hogy a részvételiség rendeletesen elvont ajánlatát képviselte, de ez a részvételiség mire irányul, hogyan néz neki, ezzel kapcsolatban nem volt igazából pregnáns megnyilvánulása. A köztévés vitában is a valószínűleg egy sokak számára emlékezetes, de politikailag valószínűleg kevésbé hasznos bruti szereplés volt az, ami dominálta a nyilvánosságot. Tehát mit gondolsz a mából visszanézve, Lee Marietta személyében alkalmas volt lista vezetőnek?
Szerintem a Marietta egy baromi jó szakember, és rettenetesen szorgalmasan és keményen végigcsinálta ezt a kampányt. Élete első ilyen kampánya volt. Profi politikusokkal kellett így megmérkőznie. Ez borzasztó nehéz. Én végig nagyon nagy empátiával néztem azt a küzdelmet, amit csinál, és az, hogy egyre jobb tud azért lenni, tehát hogy fejlődik. Szerintem ő nagyon is alkalmas lett volna európai parlamenti képviselőnek, és egy nagyon komoly munkát tudott volna ott végezni.
De nem biztos, hogy ezt listavezetőként kellett volna elérnie.
Ez a mi lett volna, ha kérdés, ez engem nagyon zavarba hoz. Mert az is lehet, hogy én magam se tudtam volna megcsinálni. Lehet, hogy sokkal jobban tudtam volna megcsinálni. Lehet, hogy ez lett volna, lehet, hogy az lett volna. Nekem tényleg komoly megfontolásom volt emellett a második hely mellett. Nagyon komolyan próbáltuk egyébként a kockázatokat elemezni, amikor belevágtunk ebbe a projektbe. Az a kockázati tényező, ami szerintem kiütött minket, tehát a Magyar Péter jelenség, az, hogy elvitte a fókuszt, elvitte a figyelmet, és elvitte a szavazatainkat, azt nem tudtuk elemezni, amikor elindultunk.
Bár feltétlenül, hogy van egy karakteresebb ajánlat, egy oktatáspolitikai ajánlat például, akkor lehet, hogy az versenyképes lett volna Magyar Péter, de valóban ez a mi lett volna, ha kategóriájába tartozik. Szervezetileg szerintem a Kutyapárt föl volt készülve párhuzamosan ennyi kampánynak az egyidejű kezelésére. Itt ugye volt egy hegyvidéki kampány, volt egy fővárosi kampány, volt mellett az EP kampány, és voltak még más kerületek is, ahol próbálkoztak kutyapártosok fontos pozíciókat fogni. Én a saját buborékomból ítélve azt láttam, hogy például az online nyilvánosságban kifejezetten az EP kampányra érdemi erőforrások már nem jutottak. Tudod ezt árnyalni vagy cáfolni valamivel?
Úgy érzem, és ez valamennyire adódik a kutyapárt működési módjából és a hangsúlyaiból, hogy valóban az önkormányzati kampányok fontosabbak voltak nekik. Egyszerűen a helyi cselekvés, a helyi beavatkozás az, amiben ők jók, és ami fontos nekik. És lehet, hogy valamennyivel kevesebb figyelmet fordítottak az EP kampányra, ami egyébként az első EP kampányuk volt, vagy legalábbis olyan nagy gyakorlat nem volt benne. Amit tudok, hogy a jelöltek, tehát akik a listán voltak, és főleg azt láttam, vagy abban működtünk együtt sokat, amit így hárman a lista három első helyezette csinált, mi viszont nagyon erőteljesen próbáltunk kampányolni, nem csak az online térben, és nem csak a közösségi felületeken, hanem valóban jelenléttel Budapesten és vidéki városokban is. Marietta is beutazta az országot, én is. A Veronika egyszerre csinált egy önkormányzati kampányt és az EP kampányt, úgyhogy hát mi beletettünk apait, anyait.
Hova tovább tanítani a mozgalom? Értem, hogy most két nap vagyunk a választás után, de a választástól függetlenül felteszem, hogy volt arról gondolkodás a szervezeten belül az elmúlt fél évben, hogy rendben van, lehet, hogy kaptok egy EP mandátumot, azzal is lehet valamit kezdeni, de elképzelhető, hogy az nem sikerül, akkor is kell kezdeni valamit. Az oktatás helyzete valószínűleg nem sokat változott érdemben ahhoz képest, mint amikor legutoljára beszélgettünk, és továbbra is. Hát igazából nincsen tematizálva az a botrányba menő foglalkoztatási helyzet, a kurikulummal kapcsolatos problémák, és hosszan lehetne sorolni a különböző egyéb ilyen típusú kihívásokat. Szóval valószínűleg lenne még feladata, lenne még dolga a tanítanéknak. Szóval hova tovább?
Hát egyrészt egy két éves nagy hálózatépítési projektben vagyunk benne, így már majdnem az első év végén, háromnegyed évet csináljuk, és ezt fogjuk tovább folytatni, tehát hogy már folyamatban vannak olyan tevékenységeink, meg programjaink, amik azt szolgálják, hogy valahogy megerősítsük ezt az alulról építkező, apró munkával elért hálózatot. Ezt egész biztos, hogy folytatni fogjuk. Ami szerintem most kihívás nekünk, és ezen fogunk gondolkozni, de tényleg nem kezdtünk el még stratégiázni róla, az az, hogy hogy szerezzük vissza a láthatóságunkat, hogy milyen meglepő, esetleg szokatlan formát adjunk ennek, ahogy meglepő és szokatlan volt a politikai eszközök felhasználása, amikor így beléptünk az EP kampányba. Tehát most ki kell találnunk egy következő olyan akciót, projektet, amivel tudjuk továbbvinni az ügyünket, mert feladatunk az van, ahogy mondod, tehát nem javult a helyzet, a foglalkoztatási helyzet az tényleg egy rémdráma, és a gyerekek sorsa a közoktatásban tényleg egy rémdráma, és a szülők folyamatosan azon szoronganak, hogy vajon meg tudják-e finanszírozni a gyereküknek az oktatását, és én azt felháborítónak tartom, hogy mondjuk adófizető állampolgárként ne kapjon meg olyan szolgáltatást a közoktatásban, és hát sorolhatnánk a többi ilyen területet. Tehát ügyünk van, feladatunk van, új formát, új projektet fogunk találni, miközben visszük a hálózatosodási projektünket, és amiben még látok lehetőséget, az tényleg az önkormányzatokkal elkezdett együttműködés azzal kapcsolatban, hogy az iskolákat, amiket ugyan elvettek az önkormányzatoktól, de ott vannak a területükön, tehát élő kapcsolat van köztük, hogyan lehet megsegíteni önkormányzati szinten pénzzel, és nem pénzzel, kommunikációval, figyelemmel, egyeztetéssel.
De akkor ez a kérdés, tehát alapvetően oktatási fókuszban látod továbbra is a feladataidat, vagy szeretnéd tágítani ezt a fókuszt, hiszen azért az EP képviselőség részben azt is jelentett, hogy lépést tettél abba az irányba, hogy az oktatáson túlmutató feladatok irányába is valami fajta érdeklődés felelősséget vállalja az állampolgárok felé. Tehát az a feladat, hogy ezt erősítsd, vagy épp ellenkezőleg ügyek mentén kifejezetten az oktatásra fókuszálva adott esetben az önkormányzatokkal együttműködésben próbáljatok apró részeredményeket felmutatni.
A tanítanék az meg fogja szerintem őrizni az oktatási fókuszát. Ugyanakkor továbbra is tartom azt, amit már szintén elég sokszor elmondtam, hogy az oktatás, meg az oktatási rendszer, meg annak a problémái, az nem egy zárvány, hanem ezer szállal kapcsolódik más területekhez, más területek problémájához, és szerintem ilyen módon nem fogjuk ollóval levágni az oktatási rendszerrel foglalkozásunkat.
Tehát politikai ambícióid vannak akkor?
Hát, hogyha ezt annak nevezed, akkor az. 8 éve politizálunk a tanítanékkal.
Politikai ambícióid is
vannak? Az nem feltétlenül.
De miért
nem? Hát, mert...
Nem volt olyan jó élmény ez az EP kampány?
Az EP kampány nagyon izgalmas volt, és nagyon jó élmény volt, és azt gondoltam, hogy lehetőséget ad arra nekem, hogy felhasználjak politikusi lehetőségeket, vagy a nagy politika lehetőségeit ahhoz a szakpolitikához, amihez értek, és amivel mi foglalkozunk. Most nem látom pontosan, hogy milyen módon használjam ezt, ha csak nem ezekben a lokális együttműködésekben.
Tehát, 2026-ban választások lesznek, Kata. Van benned ambíció, van benyitottság arra, hogy akár egyike legyél annak a 106 ellenzéki képviselőnek, aki föláll a pástra a fideszes jelölttel szemben? Ha lenne ilyen javaslat, megkeresés, vagy bármilyen típusú, nem tudom én, lehetőség, élnél ezzel?
Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ne nem is gondoltam, meg nem hazudok.
És nem is jelent, ez szerintem ilyesmi téged.
Nem. Szóval az van, hogy a számomra az önkormányzati politizálás és az európai politizálás a jelen pillanatban nagyon is vállalható dolog. Úgy látom, hogy ott valid tevékenység folyik. Az, amit jelenleg látok az országgyűlésben, az viszont nekem nem tetszik. Én úgy látom, hogy az országgyűlés megfosztatott a funkciójától. ha most azt mondanák nekem, most ebben a pillanatban, hogy menjek be képviselőnek, akkor azt mondanám teljes biztonsággal, hogy nem. Ha olyan helyzet alakul ki 2026-ra, hogy garanciát látok arra, hogy a parlament parlamentként működik, és nem szavazó robotok és kapálódzó szerencsétlenek házikója, akkor el fogok rajta gondolkozni. De csak azért ebbe belevágni, hogy magamra tűzhessek egy képviselő címkét, az biztos, hogy nem fogok.
Az világos, de Magyar Péter és a Tisza párt vasárnapi áttörésével valószínűleg sokakban fölmerült az a kérdés, hogy ami korábban nehezen volt elképzelhető, lehet, hogy 2026-ban nagyon is reális lesz, nevezetesen, hogy egy erős ellenzéki tömb lehet kihívója Orbán Viktor rendszerének. Ilyen szempontból téged érdekel a Tisza párt, esetlegesen van is már valamifajta kapcsolatfelvétel a Tanítanék és a Tisza párt között. Fogtok esetleg tenni ebbe az irányba lépéseket, ha eddig még nem tettetek?
Nem tettünk. Az egyetlen kapcsolat, amit látok a Tisza párt és közöttünk, hogy nagyon szépen megtanulta Magyar Péter a Tanítanék programját, és fel is mondja nagy részt, amikor erről beszél.
Mi az, ami hiányzik?
Szerintem a körítésből hiányoznak nekem dolgok, illetve nem látom még igazából, hogy mi ez a Tisza párt. És az antennáim azt csúgják, tehát hogy amellett, hogy az persze tök jó, hogy fölzavart az állóvizet, meg valami, de hogy én szerintem valószínűleg sokkal jobbra áll attól, amit én mondjuk ideálisnak elképzelnék a magam világnézete szempontjából. Nekem szóval, hogy nem látom még. Nekem nagyon fontos lett volna például, hogy sokkal többet tudjunk meg azokról a képviselőjelöltekről, akik most Európába is mennek, meg a fővárosba is. Engem az például zavart, hogy keveset tudok róla, lehet, hogy abszolút szuperek lesznek, csak hogy nem volt igazán róluk információ. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, amik ebben zavarnak, inkább azt mondom, hogy kíváncsian nézem, hogy mi lesz, hogy az ő feltűnésük garancia-e arra, hogy valóban egy demokratikusan működő parlament legyen 2026-tól, az még a számomra kérdés, és a másik, ami a számomra kérdés, és ez biztos egy ilyen álmodozás is a részemről, hogy én azt gondolom, hogy ennél a fajta kétosztatuságnál a magyar társadalom sokkal-sokkal színesebb, és persze lehet álmodozni egy arányosabb választási rendszerről, de hogy én sokkal jobban szeretném, hogyha több szín megjelenhetne. És most azt látom, hogy eltűnnek a színek, és az nekem rossz.
Törlei Katalin, gyere majd máskor is, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat, minden jót neked.
Én köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a reggeli műsorunk, este is jövünk majd. Itt lesz velünk Kovács Gergely, a hegyvidéki frissen megválasztott polgármester, a Magyar Kétfarok Kutyapárt társelnöke. Érkezik hozzánk Horváth Jácint, az egyik ellenzék által megszeretett megyei város, Nagykanizsa frissen megválasztott polgármestere. Itt lesz velünk Bódi Mátyás a választási földrajztól, aki rengeteg izgalmas adatot fog hozni a választással kapcsolatban. Illetve érkezik még Feledi Botond és Tóth Csaba Tibor is, akikkel az európai viszonyok megváltozásáról beszélgetünk, pontosabban arról, hogy az Európai Parlament következő összetételéből milyen következtetéseket érdemes levonnunk a következő 5 éves ciklusra vonatkozóan. Szóval tartsatok este is velünk, illetve már most vegyétek meg egyeteket június 13-ára, tehát most csütörtökre, amikor is politikai évadzárót tartunk majd a Vasas szakszervezeti székházban. Vendégem lesz Lakner Zoltán, Ruf Bálint, Pető Péter, illetve Pap Szilárd. Ha pedig nem tudsz eljönni, akkor ne aggódj, hiszen online közvetíteni fogjuk a teljes eseményt. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, hamarosan találkozunk még a mai nap folyamán, de most addig is, ciao.